plusz 4 fok valószínű, majd napközben 16 és 21 fok között alakulnak az értékek. A hétvégén folytatódik a napos idő, többfelé akár 20 foknál is melegebb lehet. 3 óra múlt, 3 perccel.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Az új kormányt is sürgeti az idő az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatban. Erről beszélt a napokban egy konferencián Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke emellett elismerte azt is, hogy a 17 milliárd eurónyi befagyasztott forrás rontotta Magyarország versenyképességét. Ez pedig befolyásolta azt, hogy a választók hogyan döntöttek a szavazófülkében. Mire utal ez a mondat, és milyen uniós politikára számíthatunk a következő kormánytól? Ezek is a nap kérdései, akitől pedig a válaszokat várom, Póca István politikai elemző. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én is a hallgatóknak is Törőcsik Zsolt vagyok, és mindjárt beszélünk erről is, de van egy nagyon friss hír, ugye az elmúlt órákban, ezekben az órákban indul újra gyakorlatilag az olajszállítás, a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, úgyhogy kezdjük is ezzel, mert ugye ez gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a választások után másfél héttel megtörtént, amire január óta várunk. Jelenti ez azt, hogy minden megy tovább a régiben, úgy, mint ahogyan nem is történt volna ez a 3 hónap?
Tulajdonképpen igen, és jelenti ez azt, hogy az ukránok eddig elég világos, hogy blöfföltek. Erre pedig a legnagyobb jel, ami utal, az az, hogy az Európai Uniós delegációt nem engedték oda március 18 óta ehhez a vezetékhez, és ez érezhető az európai sajtóból is, hogy bizonytalanságokat váltott ki Brüsszelben, és ott is megfogalmaztak kételyeket azzal kapcsolatban, hogy mennyire sérült a vezeték. A legvalószínűbb az, hogy a vezeték nem vagy nagyon kevéssé sérült, itt egyértelműen egy nyomásgyakorlási oka volt ennek az ukrán helyzetnek és ukrán tartózkodásnak, ukrán olajblokkádnak, hogy Zelenszky ugye ki is mondott jó pár héttel ezelőtt még a választási kampány során, hogy ő igazából legszívesebben nem is indítaná újra ezt a vezetéket. Nyilván egy más helyzet állt elő abban a szempontból, hogy az ukránoknak nagyon kell most már ez a 90 milliárd eurós hitel, amivel kapcsolatban ugye a választás követően is Orbán Viktor világosan fogalmazott, hogyha megjön az olaj, akkor Magyarország nem fogja tovább blokkolni ennek a hitelnek a felvételét, és ezt a hitelt odaadják Ukrajnának. Illetve ugye az is látszik, hogy az ukránoknál ugye az a számítás, hogy egy drasztikusan más ukrán-magyar kapcsolatra lehet számítani majd az új magyar kormánynak a részéről, és hát véletlenül ez egyfajta ilyen gesztus, mert ugye most az mindegy, hogy ki van kormányon, de hogyha nem jön az olaj, az a bármelyik hatalmon lévő politikai erőnek a pozícióit gyengíti, és ez pedig egy ilyen lépés, és ugye van még egy harmadik oka ennek, ez pedig nyilván a jogi okai, meg gazdasági okai, hát az ukránoknak ugye van egy élő szerződése, tranzit szerződése ennek az olajnak az átküldésére, és hát ugye ezt a szerződést meg jogilag pedig támadható lenne, illetve hát ilyen nyilván gazdaságilag is tranzit díjat vesznek fel ezért, és ugye most nekik minden pénz is számít, főleg úgy, hogy Oroszország óriási nyereségre tett szert azáltal, hogy az iráni helyzetnek köszönhetően ugye megnövekedtek az olajárak, ezzel ők ugye óriási gazdasági előre tettek szert. Az ukránoknak valamilyen módon fel kell zárkózni, tehát én azt mondom, ez a három legfontosabb ok, ami most oda vezetett, ahova, ahogy már arról beszélünk, hogy újraindul a vezeték.
Na igen, most beszélünk majd mindjárt a 90 milliárd eurós hitelről is, és ha akarjuk, akkor nyilván értjük és látjuk a hatalmi logikát, ami emögött a lépés mögött volt ukrán részről, mármint az, hogy eddig fenntartották az olajblokádot, és most szüntetik meg. De valójában kinek okoztak, vagy kinek akartak ezzel károkat okozni? Mert ha nincs olaj, azt végül azért valahol mégiscsak a magyar lakosság, a magyar emberek azok, akik megérzik majd a bőrükön, vagy megérezték volna a bőrükön.
Ugye ezt a választási kampány időszakában is beszéltük szerintem szerkesztő úrral is, hogy itt a rövid távú számítás volt, a rövid távú számítás pedig az volt, hogyha rossz gazdasági kilátásokat éreznek és tapasztalnak az emberek, akkor azt a következtetést vonják le, hogy változásra van szükség. És hogyha változásra van szükség, akkor a választásokon úgy szavaznak majd, hogy nem a regnáló kormánypártokat támogatják, hanem az új erőt próbálják meg hatalomba juttatni. Nyilván ez egy összetettképpen nem lehet csak erre mutatni, hogy akkor itt most emiatt történt így, de nyilván ez a gazdasági szituáció is, meg gazdasági kilátások is belejátszottak abba, hogy a választási eredmény úgy alakult, ahogy, vagyis hogy a Tiszapánt kétharmados többséggel tud majd kormányt alakítani. Nyilván nagyon sok más téma, vagy nagyon sok más érv is volt, meg nagyon sok más szempont is volt, amely ezt erősítette, de ez egy fontos szempont volt, és ugye ez volt az, amit Brüsszelből is kommunikáltak, amit szerkesztőről bevezetőjében is mondott Ursula von der Leyennek a részéről, hogy ott is érezték, hogy ha Magyarországnak a versenyképessége sérül, akkor nyilván a kormánynak a hitelessége sérül, és hát ezért lehetett érzékelni is, hogy mivel voltak ugye politikai összetűzések Magyarország és ugye a brüsszeli vezetés között, ezért a brüsszeli vezetés nem sietett megoldani a különböző konfliktusok tekintetében ugye a pénzeknek a folyósítását, tehát magyarul valamilyen módon úgy voltak vele, hogy igazából nekik nem feltétlenül érdekük a regnáló magyar kormány segíteni, hanem inkább úgy voltak vele, hogy hát ez majd elvezetheti őket, meg elvezetheti Magyarországot egy kormányváltáshoz. Most el is vezette egy kormányváltáshoz, nyilván ugye most hirtelen más stratégiák fognak majd kinyílni Magyarországon és meg Brüsszelben is.
Igen, ugye ez érdekes, hogy tényleg ezt most nagyon nyíltan elismerte Ursula von der Leyen, hogy ez rontotta Magyarország versenyképességét, ez a 17 milliárd eurónyi befagyasztott forrás, és hogy ez befolyásolta a választók döntését a szavazófülkében. Mi az oka annak, hogy ennyire nyíltan kommunikálja ezt már Brüsszel, hiszen azért korábban mindig jogállamisági aggályokra hivatkoztak, tehát hogy próbálták ilyen jogi köntösbe becsomagolni azt, hogy miért nem adják oda ezeket a forrásokat Magyarországnak, most pedig von der Leyen nyíltan mondta, hogy mi volt ezzel a cél.
Igazából itt azt próbálja megerősíteni a magyar emberekben, hogy ők jól döntöttek. És hogy ez a kezdeti lelkesedés, ami a Tiszapárttal kapcsolatban van, az kitartson, mert hogy ezt nyilván Ursula von der Leyen is látja és tudja, hogy ezeket a pénzeket nem fogják holnap Magyarországnak odaadni. És ugye itt viszont a Tiszapártnak, meg hát nyilván az új kormánynak majd, Magyar Péternek nagyon gyorsnak kell lennie, és erre nagyon sok európai szereplő is felhívta a figyelmet, hogy itt nagyon gyorsan kell cselekedni. Annak érdekében, hogy megkapják az összeget, hogy az összegeknek egy része, pontosan hogy egy hitel lehetőség az újjáépítési, vagy újjáépítési hitel, hogyha most így fogalmazok egyszerűen, de ugye a COVID utáni helyreállítási alap, igen, ez a pontos kifejezés, az ugye csak augusztusig érhető el, tehát hogy ott azért van egy idő intervallum, egy időszorítás, és ez alatt az időszorítás alatt pedig hát úgy látják Brüsszelből, hogy nagyon sok változás lehet elérni az adott tagállamban. És ez pedig ugye nyilván egy érthető és értékelhető stratégiai a részükről, hogy akkor azt mondják, hogy akkor megpróbálnak minden kérdést áttolni, amit szeretnének Magyarországon. Ugye, amik szóba kerültek az elmúlt időszakban, vitáspontok, az nyilván a jogállamisági kérdések, ugye itt a korrupciós vádak elsősorban, meg az LMBTQ közösségekkel kapcsolatos kérdések, ugye szóba került a migrációs politika, meg szóba került Ukrajnának a támogatás. Na most ugye a választás után egy nappal gyakorlatilag leredukálódott a helyzet, mert hogy a jogállamisági kérdéseket ugye Magyar Péter be is jelentett, hogy úgy próbálják meg orvosolni, hogy hát a Magyarországot beléptetik az Európai Ügyészségbe. Akkor ugye szintén jogállamisághoz tartozó kérdés, ugye ebből majd lehetnek azért viták, ez a különböző LMBTQ közösségek, meg melegházasság és stb. Téma, ez még a legkevésbé lehet látni, de ugye már megjelentek, lehetett ezzel kapcsolatban olvasni itthon is, meg külföldön is, hát ilyen véleménycikkeket, meg elemzéseket, hogy ez ebben is lehet változás, főleg akkor, hogyha új alkotmány vagy alaptörvény fog születni, amire a Tiszapárt ugye úgy tűnik, hogy készül is ezzel a szenárióval. A migrációs politika tekintetében ugye másnap már lehetett látni azt, hogy megjelent a kommunikáció, majd az 1 millió eurós büntetés, amit Magyarország fizet, az ugye túlságosan sok, és ugye ezzel valamit kezdeni kell legalább technikailag, hogy ezt ki lehessen kerülni. Tehát itt azért valamilyen fajta engedés látszódik a migrációs politika tekintetében, Ukrajna tekintetében, mert ugye világos a helyzet, ott egyértelmű, hogy egy támogatásra számíthat Ukrajna is, meg egyébként Brüsszel is, Budapest részéről az Ukrajna politikában. Viszont ugye érdekes más törésvonalak jelenhetnek meg, mert hát ugye egyből készpénznek vették például ugye azt sokan, hogy akkor itt most például Izrael szempontjából egy nagyon rossz időszak fog következni, hogyha egy kicsit geopolitikai kitekintést is teszünk, mert Magyarország ugye nagyon határozottan és nagyon hangosan védte a zsidó államot különböző Európai Uniós szankciós vitákban, és nagyon sok Európai Uniós szankciót megakadályozott, és innentől kezdve pedig hát Magyarország nélkül Izrael lesz, rossz helyzetben lesz majd, jelentek meg ilyen vélemények a Politikon. Aztán már azt hiszem az Eurológuson, vagy az Euroaktívon talán, vagy nem, az Euroaktívon láttam, hogy, sőt, bocsánat, EU Observer, hogyha valakit érdekel, rá tud keresni, azt, hogy hát ugye tegnap volt egy nagy vita Izraellel kapcsolatban, és hát hogy nem előkerült két nagy tagállam, Németország és Olaszország, akik meg megvétózták, megakadályozták konkrétan Izraellel szembeni lépéseket. Szóval, hogy máshova helyeződnek ezek a törésvonalak, az már most jól látható.
Igen, az érdekes lesz, hogy hogyan alakul át majd az uniós döntéshozatali mechanizmus, mert azért, hogyha Ukrajnára gondolunk, azért ott is a kezdeti időszakban, amikor felmerült a gyorsított csatlakozása Ukrajnának, akkor Friedrich Merz is nagyon egyértelműen azt mondta, hogy nem lehet gyorsítottan az Európai Unió tagja Ukrajna, csak aztán utána Orbán Viktor hangosabb lett, és így Friedrich Merz meg elhalkult. Tehát, hogy várható más ügyekben is ez a fajta hangsúlyeltolódás? Milyen új törésvonalak bukkanhatnak egyáltalán föl?
Itt nagyon sok kérdésben, például az osztrákok migrációs kérdésben, Ukrajna utagságának a kérdésében, például teljesen más álláspontot fogalmaztak, vagy foglaltak el, mint mondjuk az európai mainstream, csak kihasználták azt a nagyon kényelmes helyzetet, hogy Magyarország ott van, és Magyarország úgyis majd hangos lesz, és akkor majd el lehet bújni Magyarország mögé. Most ott tartunk, hogy most már nem lehet elbújni, most már mindenkinek az álláspontját világossá kell tennie ezekben az európai vitákban. A Politico írt is a napokban arról, hogy akkor, na most akkor itt lesz a lehetőség, mert az akadályozó tényező az elhárult az útból, és akkor innentől villantania kell az európai politikának, az európai gazdaságnak, mert hogy akkor nem lehet azt mondani, hogy akkor a csúnya Magyarország akadályoz mindenkit, hanem akkor innentől kezdve, hogyha valami nem működik, akkor be kell látni, hogy akkor probléma van az európai rendszerekkel, az európai döntéshozatallal, és hogy nem jó irányba gondolkodnak Brüsszelben. Most de egyszerűsítem, meg kicsit átfogalmazom, meg összefoglalom azt, ami ott elhangzott, de hogy ez az egésznek a lényege, hogy akkor itt most egy nagy lehetőség is van, de hát ez a lehetőség ugye itt nagyon hamar hát számon kérdésé fog alakulni európai részről, és valóban egy szerkesztő is kérdezte ugye Ukrajna esetét, azért izgalmas, mert hát ugye ott voltak ígéretek, hogy akkor ez majd gyorsan rendeződik, meg megoldódik, de hát aztán ugye a németek is elmondták, hogy nem tartják rá és a 2027-es csatlakozási céldátumot, sőt ugye sok más tagország sem tartja reálisnak ezt a céldátumot. És ha már Ukrajna, akkor beszélünk egy gondolat elég Oroszországról is. Oroszország tekintetében is ugye megjelent az érvek között a magyar kormányváltással kapcsolatban, hogy akkor itt majd felgyorsulnak a szankciók, és hogy igazából itt minden megoldódik az Oroszország politika tekintetében. Ne felejtsük el, kb. a 20. szankciós csomagnál járunk, ami azt jelenti, hogy Magyarország 20 alkalommal támogatta ezeket a szankciós csomagokat. Nyilván voltak benne viták, hogy mi az, ami belekerül, vagy mi az, ami nem kerül bele. Tehát azt nem lehet mondani, hogy 0 darab szankciós csomagot sikerült elfogadni, mert Magyarország mindig akadályozta ezeket. Tehát itt azért drasztikus gyorsulás nem, ne számítsunk ebben a tekintetben. Az egy más kérdés, hogy mondjuk kinyílnak-e olyan kérdések, hogy atomenergia tekintetében, mondjuk az atomenergiát is beveszik a szankciós intézkedések alá, és hogyha igen, akkor mondjuk hogyan lehet működtetni a meglévő erőművet Pakson, meg hogyan mehet tovább majd ugye az új Paks 2-nek az építése. Ezek nagy stratégiai kérdések, tehát azért ezek nem egy fél évnek, meg egy évnek a következményei, hanem utána annak évtizedes következményei vannak.
Világos, hogyha visszatérünk a magyar források hazahozatalára, ugye említett ön is több területet, amelyen egyességre lesz majd szükség a következő kormánnyal az uniós pénzeket cserébe, jogállamiság, LMBTQ jogok, migráció, Ukrajna, és azért például az LMBTQ-val kapcsolatban ugye van is egy konkrét ügy tegnapról, hogy az Európai Unió bírósága jogsértőnek találta a 2021-es gyermekvédelmi törvényt. Szóval, hogy például egy ilyen ügyben milyen mozgástere van egy következő kormánynak, és mennyire lehet kemény Brüsszel az elmúlt évekből tanul, vagy az elmúlt évek tapasztalata alapján egy következő magyar kormánnyal?
Gyakorlatilag egy lehetőség és időnyomás alá kerül Brüsszel, meg egyébként nem csak Brüsszel, hanem a vezető európai fővárosok, főleg itt Berlinre gondolok, de Párizsra is, leginkább Berlinre. Mert hogy a mostani helyzetben azt kell elérniük, hogy gyorsan maguk alá gyűrjék az új magyar kormányt és Magyar Pétert. Ez meg is lett volna, és sokkal egyszerűbb is lett volna a helyzetük, hogyha egy sima feles többséggel nyer a Tiszapárt. Viszont az, hogy kétharmados felhatalmazással rendelkezik, itt már vannak tapasztalatok Brüsszelben, hogy mi van akkor, hogyha egy magyar kormány kétharmados felhatalmazással rendelkezik, és tagja az Európai Néppártnak, ugye itt a Fidesznek a sztoriára szerintem mindenki emlékszik, hogy mekkora belső feszültségek voltak, annak ugye a vége az, hogy a Fidesz azt mondta, hogy akkor ott hagyja az Európai Néppártot, kilép és csinált egy új képviselőcsoportot, ami miatt ugye mind a mai napig hát ugye teljesen, mert pontosan mondjam, amiatt ugye teljesen máshova kerültek a törésvonalak, például az európai politikában, meg az európai, főleg az Európai Parlamentben az elmúlt időszakban. És itt ugye az lenne az érdeke von der Leyennek, Webernek és egyébként Friedrich Merznek is, hogy minél hamarabb az a saját oldalukra állítsa és begyűrje, gyakorlatilag saját maguk alá gyűrjék az új magyar kormányfőt, amit vel kapcsolatban ugye meg hát ugye egy nagy mozgásteret ad Magyar Péternek a kétharmados felhatalmazás, mert akkor azt mondhatja, hogy hát ez igen, ez nem. És ugye itt jön majd elő az, hogy mennyire tudja határozottan képviselni az álláspontját az európai politikában, mennyire fognak erélyesen fellépni az európai politikai szereplők, mert valószínűleg egyébként arra készülnek, hogy erélyesen lépnek majd fel, és erélyesen próbálják meg Magyarországot irányba rakni. És hát ugye az is látszik ebből, azt támasztja alá ezt a gondolatmenetet, hogyha visszaemlékszünk, Lengyelországon gyakorlatilag a semmire odaadták a befogyasztott Európai Uniós támogatásokat. Tették ezt azért, mert egy számukra ismert és megbízható vezető lett a miniszterelnök, ugye Donald Tusk, ne felejtsük el, hogy az Európai Tanácsnak volt az elnöke. Tudták, hogy ki ő, tudták, hogy mire kell tőle számítani. Viszont Magyar Péter esetében a politikó a választások előtt arról írt, hogy egy fekete doboz, a Bloomberg meg a választások után azt írt, hogy egy fekete lovas. Magyar Péter Brüsszel számára nem ismerik pontosan, nem tudják, hogy mire lehet tőle számítani, és ezért inkább arra lehet számítani, amit mondtam, hogy beindul egy ilyenfajta taktikázás, és megpróbálják, hát mondjuk úgy, hogy befolyásolni. Ugye itt van egy 27 pontos követeléslista a különböző információk szerint, és ugye van egy elég nagy összeg, ami hát, hogy kb. 35 milliárd euró is lehet, és ugye ez azért, hogy ez meglegyen, ugye azt várják, hogy gyakorlatilag Orbán Viktornak az intézkedéseit ezt teljesen szüntessék meg, amelyek az EU, mondjuk úgy, hogy Brüsszelben kiverték a biztosítékot. Vagy amire azt mondják, hogy Európai Unió sok szabályt sért, ugye itt Szerkesztő úr egy tegnapi esetet idéz, de hát ne felejtsük el az elmúlt hetekből, hogy a bizottság megfogalmazott aggályokat ugye az üzemanyagárakkal kapcsolatban is, és azt mondják, hogy ez nem megfelelő eljárás, hogy Magyarország csak a magyar autósok számára teszi ezt elérhetővé, mert ennek piactorzító hatása van, és igazából minden európai uniós szereplő számára, minden európai uniós autó számára ezt elérhetővé kellene tenni. Nyilván ebben a tekintetben, hogyha a barátság az ötik tényleg újraindul és tényleg működni fog, akkor azért segíthet, mert ugye ott az volt a félelem, hogy beindul egy üzemanyagturizmus, az olcsó üzemanyag miatt eljönnek Magyarországra, felmásolják, és nem lesz Magyarországon üzemanyag. Ez volt ugye a megfontolás mögött, tehát azért nagyon sok ilyen apró jelentős kérdés, de részletkérdés ki fog nyílni, nagy viták lesznek.
Hát ráadásul azért ezeknél a döntéseknél, ezeknél a vitáknál Magyar Péternek befelé, tehát Magyarországra is figyelnie kell, hiszen van mögötte 3.300.000 szavazó, de ez egy nagyon-nagyon heterogén tábor, a liberálisoktól kezdve a konzervatívokon át, a centristák kig bezárólag mindenki van benne. Ezt mennyire kell figyelnie neki, amikor ezekbe a vitákba beleáll, vagy döntéseket hoz, vagy enged bizonyos kérdésekben, mert azért itt az elmúlt napokban akár a Rubovszky Rita körül felmerült hírek, akár a Szent Korona előtti eskütétel azért például a liberális szavazóinál eléggé kiverte a biztosítékot, de hát nyilván lehetnek olyan ügyek, amelyek meg fordítva a konzervatív szavazóinál teszik meg ugyanezt a hatást.
A szerkesztő kérdésére a válasz az, hogy nagyon, és ez hamarabb jött el, mint mondjuk én gondoltam volna. Azt gondoltam, hogy van egy pár hónap, egy fél év, amikor ezek a viták úgy elsikkadnak a győzelmi mámor miatt, mert hát nyilván ugye egy kétharmados többség azért az egy komoly eredmény, és akkor azt fogják mondani majd a tiszások, hogy hát ez mennyire jó, hogy ők ezt meg tudták nyerni ezt a választást, megköszönik a választóknak, és hogy a bizalmat meg élvezik, és hogy ezt a bizalmat majd, hát nyilván a bizalom az erodálódik persze, de ez egy természetes folyamat, ez minden kormány esetében így van, de ez az erodálódás ez lassabban indul, ez most nagyon gyorsan beindult, mert valóban itt ugye a kormányalakítás az rámutat olyan dolgokra, hogy hát az emberek egy része nem gondolta, hogy erre szavazott. ugye itt egy ilyen protest hangulat volt, és protest szavazás volt, és ennek a protest szavazásnak az eredményét látjuk most, de ugye ebből a protestből kell most kormányozni. És hogyha ha kormányozni kell, akkor ott ugye döntéseket kell hozni, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy valamire, hogy nem, hanem ugye itt most már nem, hogy igent kell mondani, hanem konkrét válaszokat kell, összetett válaszokat kell adni, és ezek az összetett válaszok nyilván lesznek olyan választói csoportok, sőt már vannak olyan választói csoportok, akik számára ez nem szimpatikus. És hogyha visszatérünk egy pillanatra még az európai helyzetre, akkor ennek ugyan belpolitikai következményei is vannak, hogy a Brüsszel tudja, hogy óriási a nyomás Magyar Péteren, és ezt meg is próbálják majd kihasználni, és ezt nem én mondom, ezt a Financial Times írta néhány nappal ezelőtt. Tehát Brüsszelben is számolnak ezzel, hogy, hogy itt egy külső-belső nyomás van, és ennek a külső-belső nyomásnak a következménye, hát meglátjuk, hogy mi lesz pontosan. Ugye a gazdaságilag ugye érződik, hogy a szorítás az valamelyest csökken, de azért ne becsüljük alá annak a jelentőségét, vannak a következményeit, ami mondjuk történik jelenleg ugye Iránban, hogy ugyan tűzszünet van, de a hormuzi szoros nem nyitották meg, tehát ez továbbra is fejfájás fog okozni, nem csak Magyarországon, hanem minden európai fővárosban, meg Brüsszelben is, és nem lesz egyik pillanatról a másikra jobb gazdasági környezet, sőt, versenyképesség szempontjából a folyamatosan romló tendenciákról lehet beszélni, tehát ezek nagy kihívások elé fogják állítani az új kormányt.
Világos. Milyen uniós politika várható a Fidesztől a következő időszakban? Mennyire kell akár konstruktívnak lennie, mert ugye továbbra is ott vannak a Patrióták Európáért párt családban, tehát az a kormányzati teher, mondjuk így ebből a szempontból, ami eddig rajtuk volt, az most lekerült.
Ugye a Fidesznek az európai politikai érték csomagja az ismert. Itthon is, meg egyébként európai szinten is. A Tisza pártnak kevésbé, és hát nyilván egyébként ez a Fidesz számára az európai politikában egy előnyt jelent, mert akkor azt mondja, hogy a kormányzati súly, elfoglaltság, stb. Az nem fogja annyira elvenni az időt meg az energiát, ugye, mint ahogy eddig elvett, hanem akkor jobban tudnak a különböző fideszes politikusok, akik ebben akarnak forgolódni, az európai politikára fókuszálni. És hát ugye itt kétfajta várakozás is van az európai politikát illetően. Az egyik az, hogy meg fogja erősíteni magát a patrióta csoport, tanulva abból, hogy Magyarország tekintetében egy nagyon fontos, talán legfontosabb szövetséges veszítette el a kormányzati pozícióból, illetve ugye a másik az, hogy az ellentétes szereplők azok hogyan fognak ehhez visszanyúlni, és mondjuk az amerikai Claremont Institute egyik munkatársa erről beszélt pont a napokban, hogy igazából itt a nagy kihívás az Le Pen számára, akkor felhozták az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni-t, és ugye másokat is, meg az AfD-t, hogy lesz óriási, mert hogy azzal, hogy Orbán Viktor nincs vezető pozícióban, ezzel az ő helyzetük is meggyengülhet, és ez egy üzenet számukra, hogy meg az egész európai patrióta pártcsalád számára, hogy össze kell kapniuk magukat, mert tűnhet úgy egyébként jelen helyzetben, hogy ezzel a patrióták is meggyengültek, és meggyengülnek, nyilván veszettek egy kormányfőt, és nyilván az lesz a patriótáknak, és azt kell a patriótáknak ugye szem előtt tartani ebben a helyzetben, stratégiai szempontból, hogy ennek a hatása az ne az legyen, hogy akkor a patrióta erők is elkezdenek összeroppanni, hanem meg tudjanak erősödni, nyilván a néppártnak ugye más pártcsaládok meg erre rá fognak majd játszani az elkövetkezendő időben, hogy megpróbálják erodálni a patriótáknak a jelentőségét.
Ez lehetett egyébként az oka annak, hogy a patriótákat esetleg lejtmenetre tegyék, hogy valóban itt egy összehangolt akciósorozatot láttunk a választások előtt, és ezt most már ugye nem mi mondjuk, hiszen a Telex leírta, hogy volt titkosszolgálati beavatkozás. Látjuk, mi történt a barátságvezetékkel. Ursula von der Leyen maga mondja el, hogy mennyire hiányoztak a befagyasztott források. Tehát ezek szólhattak akár a patrióták meggyengítéséről is?
Azt gondolom, hogy ez inkább ilyen járulékos pozitívum a nyilván nem patrióta erők számára. Itt elsősorban arról szólt a történet, hogy Magyarországon akartak politikai változást, és Orbán Viktort akarták kitolni a képletből, mert úgy érezték, hogy hát ugye egyszerűen egy tehertétel az, hogy a magyar miniszterelnök bizonyos stratégiai kérdésekben akadályozza az Európai Uniós döntéshozatal. De ez az, amire ugye utaltam beszélgetésünknek az elején, hogy ezek a stratégiai kérdések ezek nem úgy dőltek el, hogy akkor innentől kezdve bármit lehet, hanem máshova kerülnek ezek a törésvonalak, Izrael tekintetében, Ukrajna tekintetében és más tekintetben. Az viszont biztos, hogy majdnem biztosra vehető, hogy például a közös kül- és biztonságpolitikában ez egy nagy siker lehet azoknak az erőknek, mondjuk Manfred Webernek, aki ugye meghirdette húsvétkor, húsvét hétfőn, hogy most már át kell térni a közös kül- és biztonságpolitika tekintetében a többségi döntéshozatalra, és ugye ott a Divelt is azzal számolt, amikor ugye erről cikkezett meg a választási hajrában, hogyha a Tisza párt győz, akkor ez meg fog oldódni, mert a Tisza párt támogatni fogja ezeket az erőfeszítéseket, és Magyarország is le fog mondani a vétójogról a közös kül- és biztonságpolitika tekintetében, de ugye lesz egy halom másik európai uniós politika, az elő fog kerülni ötletként, hogy akkor ne legyen a tagországoknak vétója, mert ebből alakult ki ez a szituáció, ami kialakult az európai vezetésben, és ezt igazából így lehet a legkönnyebben megoldani. Szóval itt még lesz, sőt azt mondom, hogy európai politikai szintén lesz csak igazán miről beszélni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban.
Még egy kérdés a múlthoz. Mi lehetett vajon az a pont, amikor megelégelték Orbán Viktor politikáját Brüsszelben?
Hát, hogyha a szerkesztő úr által idézett Telex cikkből indulunk ki, akkor ott azt lehet visszakövetkeztetni, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelnek az akadályozása volt, ami kiverhette a biztosítékot. Ugye idézik, vagy utalnak rá, és vissza is tudjuk idézni Szijjártó Péternek egy nyilatkozatát, amikor ugye arról beszélt, hogy nyílt fenyegetés fogalmazott meg a német külügyminiszter. Az egyik külügyi tanács ülést követően, hogyha Magyarország nem változtat ezen az álláspontját, annak következményei lesznek, és hát ugye az említett cikk is ebbe az irányba mutat, hogy ehhez a ponthoz kötik, hogy Ukrajna ennyire fontos, és ugye azért érdekes ez, mert lehet tudni azt, hogy Friedrich Merznek két stratégiai célkitűzése van Németország tekintetében, azik az a német gazdaság és versenyképesség helyreállítása, ebben azért nem annyira jeleskedett az elmúlt időszakban, a másik pedig Ukrajnának a mindenek előtt és mindenek fölött való támogatása, és ugye ez az, ami a legkönnyebben elérhető siker vagy eredmény a német kancellár szempontjából, egy ilyen választás tekintetében, tehát hogy itt igazából ezt a célt ezt elérte. Én azt gondolom, hogy ehhez a kérdéskörhöz köthető ez a történet, és valamiért azt gondolták nagyon sok, hogy több európai fővárosban, hogy Ukrajna fontosabb, mint egy tagország, és egy tagországnak az adott aktuális érdeke.
Ha a jövőre tekintünk, említett ön is, hogy azért érdemes lesz figyelni az Európai Uniós politikát, mert hogy nagy vitákra kell számítani. Melyek azok a fő kérdések, amelyekre a következő időszakban választ kell, vagy kellene találnia az Európai Uniónak?
Ugye egyrészt érintettük már ezeket a kérdéseket, a versenyképesség legfontosabb kérdés, ami nagyon szorosan összefügg az iráni helyzettel, amire utaltam, hogy bár tűzszünet van, de nem oldódott meg, tehát nem fognak egyik pillanatra a másikra megjönni a tankerhajók, mert hogy a blokkád az amerikai, meg az irániak részéről is jelen helyzetben fennáll. A szituáció nyilván könnyítéként a barátság vezették, de közben az oroszok meg lehet, hogy pont Németország felé zárják el a meglévő szállításokat, mondjuk Berlin meg Brandenburg tekintetében lesz óriási, vagy okozhat óriási problémákat, tehát hogy ez a versenyképességi probléma, meg az üzemanyagárak és energiárak kérdése, az fenn fog állni továbbra is. A háború az úgymond ott lesz, tehát ez nem fog megoldódni. Az oroszok ugye nagyon nagy pénzt realizáltak abból, hogy elszálltak az üzemanyagárak, tehát ugye az olajnak az árak, az energiárak, ugye ők óriási többletet tettek szerte a költségvetésben, az ukránok most kapnak 90 milliárdot, úgyhogy ez a háború valószínűleg idén nem fog lezárulni. Migrációs tekintetben van egy fontos lépés, ugye ezt nem egyeztetve, vagy nem beszéltünk erről itt az új kormánynak a tekintetében, ugye augusztus, azt hiszem július vagy augusztus, amikor életbe lép a migrációs paktum, és ott hát ját vagy bét kell mondani a minden tagországnak, hogy akkor befogad vagy fizet, hogyha most leegyszerűsítem a helyzetet. Tehát, hogy ott megint lesznek, meg lehetnek viták, meg hát ugye a közös döntések tekintetében, hogy akkor jó-e az, hogyha többségi elven működik az Európai Unió, attól lesz az Európai Unió jobb. Tud-e az Európai Unió jobb lenni egy ilyen gazdasági környezetben, egy ilyen geopolitikai környezetben?
Az új kormányt is sürgeti tehát az idő az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatban. Erről beszélt Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, és ez lenne ugye Magyar Péternek az egyik fő ígérete. Erről és az Európai Unió vitás kérdéseiről, jövőjéről is kérdeztem az elmúlt percekben Póca István politikai elemzőt, akinek köszönöm, hogy itt volt velünk. Mali Andrea és Rozbora Zoltán nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Törőcsik Zsolt. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.